Üdvözlöm a hallgatókat, a minden rendű és rangú könyvmolyokat, könyvkukacokat. A könyvmolyok és könyvkukacok nevében pedig üdvözölném azokat a hallgatókat is, akik hevesen tiltakoznak, ha valaki könyvkukacnak titulálja őket. Felháborodásuk érthető még akkor is, ha valószínűleg nem sejtik, milyen izgalmas kalandokra vállalkozik az, aki poros kötetek és megsárgult papírlapok közé merészkedik. Igen, jól hallották, merészkedik. Mert sokszor nem kevés mersz és lélek jelenlét kell ahhoz, hogy elviseljük a könyvekből kiszabaduló szellemek látványát.
Korunkban a népek sámsonhaja, amelyben fekszik minden erő, az anyagi jólét. Polgárosodás, szabadság és erkölcsi érdekek a gazdagulással közeli kapcsolatban állanak. De a haladás eszközei között vannak olyak, melyeket az egyes soha, egyesület nem mindig létesíthet. Nem kétlem, ha az igazság világolásához hozzászoknak szemeink, tisztán átlátandjuk, miként legalább az oly vállalatoknak, melyek főként nekünk gyümölcsözennek, terüiben méltányos és hasznos is lesz adózásunk.
El tudom képzelni, hogy mostanában, amikor az országlakosok az adóbevallás össznemzeti csiki-csukijából próbálnak kikecmeregni, nem maradt osztatlan sikert ez a szöveg. Ellenkezőleg, ilyenkor talán még a született republikánusokban is föltámad a vágy a születési jogon járó adómentesség után. Vagy ha ez nem megy, akkor legalább egy úgymond ügyes könyvelő iránt. Tény, ilyen tált sokkal nehezebb megérteni az indítékot, ami oda vezethetett, hogy valaki önként vállalja az adózás terhét. Hogy valaki, akinek még csak nem is kellene az adóhivatalnok átvágásán töprengenie, egyenesen fölírassa magát az adós listára. Beteg az ilyen mondjuk. Pontosabban csak gondoljuk, hiszen a nemzeti klasszikusok iránti kötelező tisztelet nem engedi meg az efféle kijelentéseket. Nem véletlenül kötjük vastag bőrbe munkáikat, ha bár jobb lenne légmentesen elzárni műveiket. Mert a betegség, tudjuk, járványos is lehet. És valóban a múlt század 40-es éveiben egyenesen járvány tört ki a magyar nemesek körében. Valami furcsa kergekúr, amely 1845 elején például arra bírta rá Rosti Albertet, hogy fölvétesse magát az adózók Pest megyei listájára. Lett is belőle botrány rendesen, mert azért akkoriban is akadtak úgymond egészséges gondolkodású emberek, akiknek az adófizetés szó hallatára kinyílott a bicska a zsebükben. Széchenyi István eképpen parodizálja a felfogást 1843-as kiadású Két garas című munkájában.
Alig van ugyanis valami, mitől a magyar ember általján véve annyira fáznék, mint a fizetéstől. Miszerint nincs is vonakodóbb, késedelmesbb, savanyúbb hangulatú fizető a világ hátán, tiszteletbecsület, de igazság is, kelet-sarjadékú rokonvérem. Ez alkalmasint annak eredménye, hogy tán soha felesleges pénze nem volt, és tán mód nélkül sokszor megcsalták. Legyen ez egyéb iránt akármiként, axióma marad, hogy eddig elé legalább a nagyobbik rész a nem fizetést mindig valami szűzességi nimbusz által képzelte körül övezve, melynek fertőzetlen létére állítá az emberi szabadságnak, a földi boldogsága fő kellékének talpkövét.
A nem fizetés morálja mögött sok keserű tapasztalat húzódik meg. Tudjuk, milyen sokszor próbálták a történelemben a magyar népet kizsigerelni. Volt itt már csöböradó, ököradó, füstpénz, nehezékadó, ezek persze földesúri adók voltak. De vetette ki adót faszénre, földre, füstre. Volt kaszaadó, mátkaadó, sarlóadó, söradó, szökött és holt emberek adója. Már Zsigmond király megpróbálkozott az egyenes adó bevezetésével, de az általános adózás gondolata csak a márciusi forradalommal vált politikai realitássá. Az 1848. évi 8. törvénycikk mondja ki, hogy minden lakos minden közterheket különbség nélkül egyenlően és arányosan tartozik viselni. Valódi adózásra azonban nem kerül sor. Ennek okai meglehetősen bonyolultak, de alig ha van jelképesebb tény a történelmünknek, mint az, hogy a személyi jövedelemadót a Bach rendszerben vezetik be, mégpedig egy 1850. április 25-én kelt nyílt parancsal. Ezt tudva a nem fizetés nagy magyar hagyománya immár a nemzeti függetlenség eszméjével kapcsolódhat össze. Joggal gondolhatják sokan, Labanc Bérenc az, aki ezek után jövedelemadót fizet. A személyi adó épp olyan idegen a magyar lélektől, mint a sörrel való kocintás. Más kérdés, hogy így még érthetetlenebb lesz azoknak a magyar nemeseknek az eljárása, akik a múlt században önként mondtak le adómentességükről. Pedig a 40-es évekre már a legkonzervatívabbnak mondott képviselőik is elismerik a közteherviselés elvi indokoltságát. Igaz, ehhez kellett Széchenyiék hol radikális, hol ravasz politikája is. Bizonyára nem véletlenül szoktuk elfeledni a tényt, hogy nemzeti büszkeségünkön a Lánchídon kényszerültek először adózásra magyar nemesek. Elképzelhető, hogy az M1-es autósztráda megépítése után, s amikor egyre többet hallunk az autóutakon bevezetendő útpénzről, országunk lakosainak az öme nem a legnagyobb magyarral tart majd, hanem gróf Ciráki Antallal, akiről feljegyezték, hogy nem volt hajlandó átmenni a Lánchídon a hídván miatt. A jég azonban mégis megtört.
Jól rendezett státusban az adótól való mentesség polgári lealacsonyítás. Ki az, ki Angliában, Frankhomban, a Szabad Amerikában adót nem fizet? A rabszolga, a béres cseléd és a koldus, a szegény, akinek semmije sincs. Ki az, ki nálunk adót nem fizet? Megnevezés nélkül is mindenki tudja. Arcpirító egy párvonal. Amott a státus a szolgától és koldustól adót nem kíván, mert nem adott neki semmit, amiért kívánhatna. Nekünk az édeshon anyatejnek tejszínét adná, s mi éppen azért nem adózunk. Lesütött fővel kell állanunk.
Mielőtt tehát bárki rosszra gondolna, Kossuth Lajos zengte ilyen szépen az adózás dicséretét. Ezt hallgatva talán még a legliberálisabb lelkek is egy kicsit konzervatívabbak lesznek, hiszen nem érdemes semmit sem elkapkodni. Kivált nem az adófizetést. Érdemesebb inkább a fontolva haladó Széchenyihez igazodnunk. Figyeljük csak, mintha azt mondaná, van egy határ, amelyen túl megállt kell parancsolnunk adózási lelkesedésünknek.
Ha más országban közhasznú dolgok elősegéléséül kiki feltárja Erszényit, megbocsáthatónak tartom. Stán én is úgy tennék, ha ott laknám, mert jövedelmem egy részét a kormány vonná le adóul, s az országlás terhét viselni segíteni. Némely vidéken a jövedelem úgy áll, mint 100, s abból 60 azé, akié, 40 pedig adó. Így helyzetben kötelességi alapim ábrándozások volnának, nem tagadom. De munkám kirekesztőleg Magyarországnak, magyar rokonok számára s magyarul van írva. Ezt nem kell felejteni. Azon 40 a 100 túl, de ha egyetlen egy volna is csak, nagyon megkönnyíti a lélek is méretet, s egészen megváltoztatja az esetet.
Széchenyi Istvánt hallottuk tehát, aki, ha jól értem, az adófizetés megtagadására szólít fel bennünket, ha az adó mértéke meghaladja a 40%-ot. Ne kezdjen persze senki számolgatni, s ne küldjük vissza az adóévet az adóhivatalnak azzal a felkiáltással, hogy ezt az adót még a legnagyobb magyar se fizetné be. Széchenyi ugyanis azt gondolta, azért van joga és módja az adó mértékéről nyilatkozni, mert ő az, aki adót fizet. Az adóhivatal szidalmazásának jogát az adófizetéssel szerzi meg az ember. Széchenyinek egy kicsit másként járt az agya, mint a miénk. Felhívnám a figyelmet egy ártatlannak tűnő köznyelvi formulára. Ha fizetésünk után érdeklődnek, többnyire a nettó összeget mondjuk. Látszólag logikusan, hiszen az a miénk, ami a zsebünkben van. Szerencsésebb éghajlatú vidékeken viszont jellemző módon a bruttó összeget jelölik meg. Ennyi meg ennyi volt a fizetésük, s ennyit meg ennyit adtak az államnak. Hangsúlyoznám, adtak az államnak, és nem ennyit és ennyit vett tőlük el az állam. Magyarán a megfogalmazás mögött másféle gondolkodásmód áll. Ezekben az országokban a polgár a befizetett adóról is úgy tud, mint saját pénzéről, mint ami továbbra is az övé. Ezért aztán mindenkor joga van ellenőrizni és felhasználását. Mi viszont csak a nettót tartjuk számon, az adót úgy veszik el tőlünk, mintha soha nem is lett volna a miénk. Ami pedig nem a miénk, azzal aztán úgy bánik az állam, ahogyan akar. A polgári gondolkodás számára viszont az adózás nem tisztán erkölcsi kérdés, hanem racionális megállapodás ügye. Ezért propagálhatta tiszta szívvel Kemény Zsigmond is az adófizetést, aki e pénzügyi műveletet nem a Labanc állam és a kuruc vagy partizán polgár csatájának tekintette. Az önként adózás nem valamiféle beteges altruizmus, nem az önfeláldozás kóros hajlama.
A közállomány szüksége a közterű alapja. Túl e sorompókon terjeszteni a követeléseket a birtokjog tiprása. És ellenkezik a polgári társaság céljával, mely a sajátnak biztosítását tűzi feladatul. És viszont ezen határszéleken innen maradni, és a szükségesnél kevesebbet igényelni, ellenkezik a státus fennmaradt hatásával. Gátolja az erők szabad kifejtését, letörpíti ezen erkölcsi test akaratját, rendellenességbe hozza belműködését, csonkítja külhatását, s lassanként a nemzet egész jövendőjét emésztheti fel. Így történhetnék, ha korán nem gondoskodunk, hogy egykor az országos szükség a jövedelem fölében nőne. Céljaink és eszközeink közt súly egyen nem létezne, és a rendszer vas ümegje miatt, mely tágulni képtelen és szorítani nem szűnik, zsibbadásba jönne, s utóbb még nyomorékká is válnék a nemzettest. Ne higgyük pedig azt, hogy a köztár szegénysége mellett tömve lehet a magánosok zsebe. A közállomány sorsa megmagyarázhatóbb hatást gyakorol az egyének vagyonára, mint a hold fázisai a tenger árs apája fölött. Itt minden kapcsolat természetes.
Kemény Zsigmond szövege világosan mutatja, hogyan kapcsolódik össze az adózás kérdésében érdek és erkölcs, morál és racionalitás, lelkiismeret és kötelesség. Keményt tehát nem valami elvont moralitás vezérli, nem csupán a tiszta erkölcs, hanem az önérdek nemes előmozdítása.
Az intézményekben termékenyítő erő rejlik, s azok védelme alatt alakul jólét. S ki a célszerű intézmények felállhatását teszi lehetetlenné, az a polgárok boldogságát csírájában pusztítja. Az oly embriónak gyilkosa, melyben már az élet elemei jelentkeztek. Szóval azon ország, hol fecséreltetik az adó, mert feleslegesen gyűlt be, hasonlatos egy túl véres testhez, melyben az erők tombolása óra alatt napokat lobogtat el, míg másfelől a szükségeit fedezni nem bíró közállomány vérhiány miatt lassan sorvadoz, és az enyészet ostromának ellenállni tehetetlen. Második gyökérhibája adórendszerünknek, hogy törekvései keresztül viterében izolálta magát a tömegtől. Az egyesek érdeke minden irányban összpontosul kijátszásra, milliók vannak ellene és senki mellette. És ez természetes, s az volna csoda, ha másként történhetnék. S tudjátok-e, hogy a közintézkedéseknek nem kell a becsületes embert igazság és kegyetlenség közti választásra szorítani? Mert ezen természet elleni harcban bukik az elve, s diadalmaskodik a nedvalkat. Rossz, ha a lelkiösmeretnek és kötelességnek útja meghasonlik. Ha az adókulcs szigorúan föntartatnék, koldussá válnék a félkoldus nép. A kísértetek, midőn a nemes kebelt bűnbe vonják, már azelőtt némileg megnemesítették a bűnt.
Akinek tehát eddig lelkiismereti problémái voltak, megnyugodhat, akinek pedig nem voltak, az is kényelmesen dőlhet hátra székében. Mielőtt azonban végképp megnyugodnánk, vegyük észre, hogy Kemény Zsigmond furcsa körforgásba kergetett bennünket. Ahhoz, hogy az adózás kötelesség legyen, értelmes adórendszer szükséges, ahhoz pedig, hogy értelmes adórendszer jöjjön létre, már adóznunk kell. Hogy miképpen keveredhetünk ki ebből a körforgásból, Kemény Zsigmond nem tanítja meg.